Te hogy bírtad ezt a ma reggelt, hogy jöttünk ide, leesett pár csap eső, és aztán meg őrülök, hogy így nagyjából lépésben lehetett haladni, tehát egy helyben lehetett állni.
Figyelj, ez egy elmebeteg hely. Tehát ez nem, én 27 kilométerre lakom Pestről, és akkor beütöttem, hogy hova jövök, hogy megnézzem az útviszonyokat, és kiírta, hogy 1 óra 47 perc a 27 kilométer. Hát most, tehát én mindig azon csodálkozom, hogy meg azon csodálkoztam mindig, hogy ebbe emberek hogy nem bolondulnak konkrétan bele.
Belebolondulnak, tehát ez nem véletlen, hogy a hírekben megjelenik, hogy kiugrik az autóba és kirángatja a másikat.
És megőrül, és megöli, tehát, és hogy nem ezért... tudom micsoda. Tehát, hogy ráadásul meg tényleg az van, hogy felrótták nekem, tudod, ezerszer, hogy most akkor én minek csinálok itt tévéműsort, hogyha közben meg már nem is élek itthon, meg Magyarországon, meg minden. Hát baromi egyszerű, hát minek csinálok tévéműsort? Hát ezért. Hát miért csinálnék
micsoda pénzeket lehet keresni?
Hát micsoda pénzeket lehet keresni egyrészt. Másrészt pedig, hogy neked legyen éde semmit kérdezni. Azért, mert különben túl melegedne a gyomrod, ha nem jártathatnád a szádat. Na de hogy tudod, például nekem az egy nagyon érdekes történet volt. Ja, és akkor megint mások pedig azt mondják, hogy jobban tenném inkább, hogyha a barcelonai életemről mesélnék. Hát most ugye ez is egy olyan dolog, hogy én szívesen elmesélem, hogy Juan Ramón, és aki spanyol, hogyan helyzetben van Álvarez Pedronnal, aki viszont katalán, de nem hinném, hogy ez olyan rettenetesen érdekfeszítő lenne. Azt viszont mégis elmondom, hogy egy olyan tapasztalatom van, kérlek szépen, hogy rendszeresen járok be, ott is egy ilyen 30-35 kilométerre lakunk a várostól, és rendszeresen járok be, mert van különböző dolgom, ez az amaz intéznivalom, és mindig takra meg tudok érkezni, és mindig annak örülök, hogy olyan zöldbe vagyok, tudod, és akkor úgy megyek a zöld hullámon.
Hát, mondjuk ez a Barcelona nem egy kicsi város, tehát hogy
ez... Nem, ott olyan 7 millió ember
igen,
van.
Igen, mondom, tehát, hogy...
És akkor mindig mondom, hogy ez milyen nagyszerű dolog, hogy nekem milyen szerencsém van, hogy ezt így kikapom, és akkor nem tudom, mert voltunk egyszer foci meccsen is, és akkor is pont úgy ki tudtunk kanyarodni, hosszan vagy 50 autó kikanyarodott, és nem volt dugó és semmi, és akkor teljesen elvették az én szerencsébe való hitemet, mert azt mondja nekem a Manuel barátunk, hogy hát persze, mert itt forgalomfigyelő rendszer van, itt mindig mindenkinek zöld.
És ezáltal... olyan és... nem nagyon lehet, hogy mindig mindenkinek zöld, mert akkor csúnya tömegbalesetek lenni.
Jó, most akkor értsd úgy, te is meg látom, te itthon laksz, kötözködsz.
Nem, hanem, a kis hogy... kekeckedése.
Igen, igen.
Tehát így, egyébként köztünk szóval csak, hogy nálunk is van forgalom irányítás, tehát hogy nálunk is figyelik a forgalmat.
Csak de akkor ez hogy így
hát
működik?
Hát ezt nem tudom, te minden esetre figyelik. Tehát,
ja, vagy úgy. Na mindegy, én ezt nem tudtam, de most lényeg az, hogy ahonnan a több jármű érkezik vagy meg, ott folyamatosan zöld hullámok vannak. De olyan meg aztán már biztos, hogy nincs, úgyhogy nem fogsz ki rajtam. Olyan már biztos, hogy nincs, hogy van mondjuk egy 4 vagy egy 6 sávos út.
Ja, és nálunk a nincs középső, 6 sávos út, az kétségtelen tény, hát ez.
Eleve, és a középső 2 sáv az oda-visszára van felfestve. És azt annak megfelelően használják a középső 2 sávot, hogy melyik irányból van a több forgalom. És ezáltal meg tudják akadályozni, hogy kialakuljanak ezek az álló dugók, mint ami például most is volt, hogy effektíve álltunk. Mondjuk nem bántam, érted? Mert nekem automata autóim voltak, és a tírgyem, ahogy a Debrecenben szokták mondani, ettől az állandó kuplom, mert a bácsi már öregszik, és hiába a fizikai vázattól, még a sejtek, igen. És a tírgyem, érted, Majki hasat, mikor már 49.316-odjára nyomtam be a kuplungot, hogy és mindig lefullad a kocsi, mert nem is vagyok hozzászokva a sebváltós autókhoz, csak
milyen
az
érdekes, hogy nekem egyébként most van automata, de én világéletében, életemben sebváltós kocsit vezettem, és én azt imádtam, Na, majd én irányítok. Tehát nekem ne dönts el helyettem mindenféle szerkezet.
Na, milyen kényelmes, most... érted, mint a Dodge-ben nyomod a gázpedált, és akkor onnantól kezdve. Na, szóval csak azt akartam mondani, hogy és akkor ezek az állódugók viszont mondjuk például arra jók, ezt régen is csináltam, hogy mikor így áll az ember, akkor elolvassa az e-mailt, megnézi, nem tudom, nem menet közben szeretném hangsúlyozni.
Éppen akartam mondani, hogy a rendőrjárőrök
megnyugtatása. De nem is a rendőrjárőrök miatt, hanem menet közben. Egyébként tényleg nem szoktam, tehát menet közben nem szoktam sose, de ha mondjuk úgy alakul a dolog, hogy tényleg ott állok, mert mondjuk ki van írva, hogy Unfallstau, és akkor baleseti torlódáson is még meg nem érkezik a mentő, vagy nem tudom, addig az ember megnézi ezeket a különböző dolgokat, és az is egy kedvenc szórakozás, mert most mi a szart csináljak, érted, ott ülök, nézek ki az ablakon, nincs mit nézni. És akkor néztem ezeket a különböző dolgokat, így a megosztókon megint, te, most ez, ki ez a sok mindenki, aki itten szerepel jobbra-balra, meg ez a, nem tudom, tehát, hogy nézem, hogy ki ez, és látom, hogy senki.
De ebből sok van.
De ebből rengeteg van. És olyan fotóik vannak, meg olyan nem tudom micsodáik, mint hogyha ők lennének Eva Longoria, vagy Gwyneth Paltrow, nem tudom én, és akkor megy kis bikinibe, ott száll a cucca, mert ő influencer, vagy nem tudom, és akkor oda van írva, hogy akkor milyen krémet kell megvenni, vagy nem tudom. De most én nem akarok, hogy mondjam, senkit se kritizálni, vagy miközben mégis megteszem, de valahogy de nekem ez olyan furcsa
most tulajdonképpen a...
Szóval, hogy azt akarom, tulajdonképpen magamat kritizálom, hogy én miért nem tudom, hogy ezek kicsodák.
Hát egyetem miért nézed meg őket, nem? Tehát, hogy igazából mi, helyett, hogy mit a regényt olvastam, és ki nem? De most tényleg kit érdekel?
Hát megnézem, mert azért mit tudom, én érdekel, hogy mit csinál a Farkasházi Réka, mit csinál a Köllő Babett, vagy mit csinál a Gömöri András Máté, vagy nem tudom, tehát színészek, nem, de akik így Nárai Erika, nem tudom, és akkor ott van őket meg, de hát bevegyül a, mit tudom én, a muszlinsál lobogtató Ica, aki közben Gina Lollobrigidának van álcázva, és idegesít, nem tudom, hogy nem tudom, hogy kicsoda ő.
Tehát, hogy én aztán még szerintem annyira se követem őket, mint amennyire te követed, mert én egyszerűen az időmet tényleg nem vagyok hajlandó pazarolni, bár ez lehet, hogy picit szűklátókörűség, de hogy nyilván te semmit nem csinálsz, ezért neked nyilván egy csomó minden van. De tényleg nem, de van egy pont, ahol már nem tudom befogadni ezeket az információkat, és úgy érzem, hogy nem is érdekel, hogy ők mit csinálnak.
De nem érzed úgy, hogy közben meg akkor kizárod magad egy csomó mindenből, mert én meg úgy érzem magam, hogy noha persze, hát ekézem ezeket, meg mit tudom én, de persze nem olyan ordinári vagy alpári stílusban, mint hogy egyesek teszik, de közben valahogy mégis azt érzem, hogy ha ezt ne, hogy akkor úgy valamiből kimaradok.
Hát figyelj, én bizonyos dolgokból tudatosan maradok ki. Tehát komolyan, tehát én azt gondolom, hogy azt az időt, ami arra van, hogy mondjuk normális híreket lássak, vagy adott esetben a barátaimmal töltsem, az egyszer nem vagyok hajlandó azzal tölteni, hogy álltam ismeretlen, és egyébként semmilyen szinten nem tisztelt, vagy nem is érdekel, hogy mit csinálom, és azon túl, hogy igen, arckrémet reklámoz, vagy nem tudom, micsodát reklámoz, mert egyszer valaki valahol őt kinevezte, nem tudom, 17 évesen influencernek, és onnantól kezdve kapja a zsíros megrendelést. Ez engem nem érdekel. Így még arra sincs időm, ami igazán érdekel, akkor most mit foglalkozzak vele? De van egy, csak nem teszem a nevem, kirakott egy ilyen paródiákat szokott csinálni mindenféle influencerek, és csináltam olyan felvételt, de én láttam, hanem valaki mondta, és nagyon tetszett, hogy valami futó futott, és elfutott egy ilyen bombázó mellette, és akkor mondta, hogy hát volt egy futókalandom, ezeket a humorokat bírom, tehát hogy ezek, de még ezt se követem, tehát hogy ezek engem így hidegen hagynak. Aha. Biztos én sem rosszul, de
nem, hát biztos, hogy te csinálod jól, csak én meg úgy érzem, értetett valahogy, hogy úgy akkor kívül vagyok a körön, miközben persze belül vagyok.
Csak de nem is akarsz szerintem ebben a kör, bizonyos körökben meg nem akarsz benne lenni, nem? Tehát, hogy ez a Woody Allen, hogy abban a klubban, tehát, hogy így, hát nem hiszem, hogy neked ez...
Igen, lehet, hogy mégiscsak igaza van a barátomnak, aki azt mondta, hogy én vagyok a két lábon járó ellentmondás maga. Ki tudja. De most ezt ebből a szempontból kell megnézni. Viszont tudod, szóval A másik meg, hogy azok az emberek, akikről viszont baromi szívesen hallanék, meg baromi szívesen olvasnék, meg tájékozódnék, mert szellemi entitás, és fantasztikus életművekkel és minden egyébben rendelkezik, azokról viszont a lehető legkevesebbet tudom, de hát, hogy ez is egyfajta ilyen éhség részemről, tudod, hogy hát ha rábukkan, mert most pont az jutott az eszembe így, hogy beszélgetünk a senkik meg a valakik kapcsán, minősítés nélkül, de hát ha tényleg senki, akkor senki, mindegy, hogy mikor volt a könyvben mutatód, és akikkel együtt szerepeltél műsorokban, meghívtad őket, interjúkat készítettél, hát, hogy ott ki mindenki ült azon a színpadon. Érted? Tehát, hogy a Molnár Piroskától a Dés Lászlón keresztül a... Tehát, hogy
figyelj, sorolom, hadd soroljam már nekem ezt, de tényleg, szóval ez, komolyan mondom, csak azért akarom elsorolni, mert attól lábad igazából könyvbe a szemem, hogy ezek az emberek, akiknek mindjárt elmondom a nevét, tulajdonképpen, és ezt nem is én jöttem rá, hanem a Radnai Peti mondta, ő ott volt egy barátom, hogy annyira irigyelt, hogy ezek az emberek tényleg miattam jöttek oda, és effektíve unterbankodtak 1:10 egy könyvbemutatón, nekem, meg egymásnak, és hogyha megszámolnám a Kossuth díjukat, meg a mindenféle díjukat, meg egyáltalán az életművek,
hát szóval, életművek, hogy...
Na, szóval ott volt a Pápa Erika, meg a Molnár Piroska, meg a Szinetár Miklós, meg a Szilágyi Tibor, meg a Gálvölgyi János, meg a Rózsa Gyuri, meg a Korda házas pár,
Dés
meg
Laci. Még
a Dés Laci, csak őt már mondtad, és most hirtelen elfelejtettem, hogy őt nem soroltam fel, a Dés Laci és a Szilasi Nelli zongoraművész ült a zongoránál, és egyszerűen azt látni, hogy senki nem akart fölülkerekedni a többieken, senki nem akart előtérbe kerülni, senki nem akart mások ellenre poénkodni, de mégis volt humor, volt őszinte szeretet, együtt énekelt a Dés Lacival a Molnár Piroska, szóval, hogy valami olyan édesek voltak.
És az a jelenet, amikor kiderült, hogy a Korda meg a Dés még soha nem találkoztak.
Hát az, hogy az a színpad kellett ahhoz, hogy a Dés meg a Korda Gyuri életükben először találkoznak a Krizsó könyvemutatója kapcsán.
Miközben a maga nemében hát nem. Két mekkora entitás, és 50 éve ott vannak, ahol vannak.
És például a Korda Gyuri, figyelj, tehát azt, hogy olyan érdekes, hogy beszéltünk arról, hogy ki hogy értékeli magát, vagy hogy hat rá az, amit mások mondanak róla, hogy szinte szabadkozott, hogy ő most nem olyan mélységű dalt énekel a Klárikával, mint a Dés Laci meg a Molnár Piroska, hanem ő egy picit ilyen életörömöt sugár.
Igen.
Mondom, Úristen Gyuri, nehogy szabadkozz. Érted? Tehát, hogy miközben generációk nőnek föl, generációkat szórakoztat a mai napig, miközben példaértékű, hogy 80 évesen mit művel a színpadon.
Hogy szórakoztat, mert én bennem például egyáltalán nincs ilyen, hogy könnyű műfaj, nehéz műfaj, nem tudom. Tehát ez egy hülyeség, ez a fajta osztályozás. Hát, meg az, hogy most akkor méltassuk a, nem tudom én, a Korda György hangi adottságait, mert természetesnek vettük 50 éven keresztül, hogy a világon bármit el tud énekelni, tehát ugye nem ez a dolognak a lényege, hanem egyszerűen ez egy életmű, érted?
Hát abszolút.
Hát ez egy életmű, tehát hogy ennyi felé szerepelni, ennyi embert megnyerni, milliós rajongó követőtáborral rendelkezni, Ez egy fantasztikus dolog, tehát egy ilyen, nem is tudom, meg hát a többi színész is. Hát...
Nem, meg hát gondolj bele, de most tényleg azon is gondolkoztam, hogy azért a Gyuri is, hát azért nehezebben áll föl a székről, amikor föláll. De amikor fölállt, akkor másfél-két órát végig táncol, azt nézi, hogy a közönségnek hogy tudna a kedvében járni, szóval olyan alázat van bennük, és egytől egyik, aki, most csak akik ott ültek a színpadon, mert egyébként a vendégeim javarésze ilyen volt,
Pápai Erika pedig egyszerűen az összes kvalitásai mellett ő egy gyönyörűnek
hát
született.
Figyelj, gyakorlatilag az... pont úgy néz ki, mint amikor a padlásban láttam kisfiúként, tehát körülbelül ugyanaz a kategória. Ilyen... Mert a belső, szerintem ő, most azon túl, hogy a testi adottságai meg az arca olyan, amilyen, szerintem az a belső, nem tudom micsoda, amilyen neki van, az átsugárzik az arcán, a pórusain.
Igen, mert például nekem a Molnár Piroska is nagyon szép.
De
másképp
igen.
Szép, de nagyon szép. Valahogy olyan tiszta a bőre, a szeme, a mosolya. Tehát olyan Ő is szép.
Figyelj, meg a Piroska is az, hogy tényleg egyrészt Magyarország egyik, hanem legnagyobb színésze. De az a hihetetlen emberi tartás, ami benne van, az a figyelem mindenki felé. Amikor egyszer az Udvaros Dorottya volt a vendégem, és elmondta Molnár Piroskáról, hogy hát a Piroskával ők egy öltözőben öltöztek, és ahogy a Piroska zokszó nélkül tűrte azt, hogy az egész öltöző asztalon csak a Dorottyának a cuccai vannak, és őt megült a sarokban, és ott öltözködött, mert hogy neki annyi bőven elég, és így imádják egymást, szóval, hogy szerintem ezek árulnak el az emberek valódi ezek, értékeiről igen, nagyon-nagyon sok mindent, mert ez az ilyen talmi csillogás.
Az emberekről nagyon keveset tudunk.
Hát abszolút.
Valóban nagyon keveset tudunk, pedig a mindennapi életük, amit mondjuk hajlandóak lennének megosztani belőle, az is mennyi-mennyi tanulsággal, meg mennyi-mennyi érdekes dologgal, megfigyelnivalóval, tapasztalatot cserélni, vagy megtudni róluk dolgokat. Ez mennyire, nem a magánéletükre vagyok kíváncsi, hanem hogy egyáltalán a szereptanulás, hogy most gondold el, hogy egy olyan ezeknek a színészeknek, tehát hogy mi lehet a fejükben?
Hát gondolj be, szövegben, ez élő lexikon, hát gondolj be.
Csak szövegben mi lehet a fejükben? Tehát el se tudom képzelni, hogy lehet neki fogni egy ilyen 250 oldalnak, és ezt megtanulni szóról szóra. Tehát, hogy ez nekem erről fogalmam sincs, hogy ez hogy lehet. És hogyha tudod, ezekben a teljesítményekben, nézzük, és szó volt arról, hogy én meg a színészet, meg a stb. Na látod, ezek azok a képességek, az átlényegülés képessége. Mert én mindig saját magamat adom. Most ez vagy tetszik, vagy nem tetszik, vagy jó, vagy nem jó, ez van és kész. De ezek a színészek nem saját magukat adják.
Köszönöm.
És engem rettenetesen érdekelne, és rettenetesen izgatna, hogy az a sok-sok minden, amit ők eljátszanak, és amit nekünk olyan nagyon hitelesen megmutatnak, hogy amögött ki van, amögött milyen ember van, hogy egy egyszerű ember van, egy sima ember van, egy szürke ember van, aki csak elképzeli, hogy ő mennyi minden lehet.
Tudom, ez vagy valójában mondani,
ezek bonyolult emberek?
Szoktam velük ilyesmiről is beszélgetni, és akkor mindig azt mondják, hogy igazából, legalábbis a többség azt mondja, hogy nem feltétlenül kell mindent hozott anyagból megcsinálni. Annyiféle technikát tanulnak, és a saját különböző megélt élményeiket, azokat transformálják. Tehát, hogy nem kell neki.
Mint egy ilyen kaleidoszkóba
beforgatják, és gyakorlatilag technika, meg a máshonnan nyert tapasztalatot, tehát nem az van, hogy és ha volt egy szerelmi bánat, akkor baromi jól el fogja tudni, elő fogja tudni adni a szerelmi bánatot, mert ezek alapján, hogyha hipotívot, tehát, hogy nem... És hogy büszkék arra, hogy nem az van, hogy és akkor ő elővette a nem tudom melyik részét a személyiségének, hanem a tudását vette elő. És az a szakmai tudás, amit ő belepakolt, az bármibe át tudja forgatni. És akkor beszélgettem mondjuk ilyenekről, és akkor csókolóznak. Hát mondom, azért mégiscsak, hát hogy csókolózol. Azt mondja, figyelj, a főiskolában minden megvolt. Tehát lányjal, lány, fiúval, fiú, fiúval, lány, nősember, elvált, nem tudom. Ez a hozzátartozik a színész mesterséghez. A testük, amikor nekem, mint egy laikusnak furcsa látni mondjuk egy meztelen testet a színpadon, mert onnantól kezdve én laikusként nem tudok elvonatkoztatni, de ő azt mondja, hogy ez a kvázi munkaeszközöm. De csak akkor kell levetkőzni, ha annak valóban plusz üzenete van. Csak azért, hogy most csináljunk valami vetkőző sót, azért nem kell. Tehát ez annyira más hozzáállás, meg más mentalitást igénye, mint amit mi el tudunk képzelni. Tehát, hogy ez egy nagyon izgalmas dolog.
És nem gondolod például, hogyha ezekről az emberekről mondjuk többet lehetne tudni az egész életükről, mint hogy régen voltak ilyen újságok, folyóiratok, akkor mondjuk, mert valahogy van bennem ez a hülye küldetés tudat, érted, hogy valahogy mégiscsak szeretnék úgy fölfelé rugaszkodni, hogy a víz alól, hogy kapjunk levegőt. Tudod, mikor régen rendeztünk egy-egy divat bemutatót, és akkor az újságírásnak a nagyasszonyai jöttek a divat bemutatóra. Az első sor úgy nézett ki, mintha a Vogue-ba jelent volna meg. Mindegy, hát mondhatok neveket is, mert végül is dicsérem őket, de jött a Zétényi Lili, az Isekucbőbe, a Körtvélyes Éva, a Magyar Judit, nem is tudom, ezektől a különböző lapoktól, és ezek jó autóval jöttek, elegáns ruhába, steep táskával, jó frizurával. Hát tényleg úgy nézett ki a front row, az első sor, mint ahogy egy párizsi bemutatón kinéz. És akkor ők tudták, hogy mi az elegancia, tudták, mit jelent egy márka, tudták, hogy hogy néz ki egy Shyam Chantung vagy egy Crêpe de Chine. Tehát, hogy ezek az emberek kultúráltak voltak, egyetemet végzettek, és ők írták az újságot. És aztán utána valahogy történt az, hogy lecserélődött mindez, és jöttek a hatos villamossal, a tarisznyával, a vállukon az újságírók, és ők próbáltak írni a luxusról. Na, mert hogyha mondjuk azok az emberek írtak a luxusról, mert ők megtapasztalták, és ilyen-olyan, amolyan most nem mondok márkákat, kis táskával, stb. Vagy például az első ilyen nagy interjúmat a Beke Csilla csinálta a Nőklapjába, annak olyan felkészült volt belőlem, hogy csak néztem. Vagy a Tóth Tildi, aki mondjuk nem egy ilyen luxus fan, de egy fantasztikus egyéniség, és kitűnik az aurájával, meg mindenével. És akkor most jönnek ezek a szerencsétlen, nem is tudom én, kinézetű, sorsú, tudású, és akkor ők megírják, hogy XY ruhatervező jól végezte a munkáját, vagy nem jól végezte, lehúzzák, vagy mennybe menesztik, megítélik, hogy az szerintük elég jól sikerült-e, elég jól tükrözte-e a modern nő luxusát, majd fölszáll az üres tarisznyájával a hatos villamosra, és hazamegy a szobakonyhába. Most ennek kérdezem én, milyen hitele van?
Hát mondjuk egyébként az olvasók nem tudják, hogy ki hát hogyan sajnos él, amikor ír, és akkor azért nem akarok ebben hosszan belemenni, mert sorolhatnám, hogy azon a területen, ahol én annó nagyon sokáig dolgoztam, úgy neveznek, hogy politikai újságírás, vajon most milyen típusú újságírókat ad? De most ebben nem menjünk bele, mert időnk már lejárt, úgyhogy majd legközelebb beszélgessünk mindenről.